Hálával és örömmel köszöntöm húsvétot ünneplő gyülekezetet az Úr Jézus szavaival, ahogyan a Jelenések könyvében szól. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, a feltámadott élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a János írása szerinti örömhír 20. fejezetéből, a fejezet első 18 verséből. Leülve, nyitott szívvel halljuk, ahogyan az örömhírrel bennünket szólít a mi Urunk. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzám: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírul adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldja meg szívünkben a húsvéti örömhírt. Hajtjuk meg most fejünket, csendesedjünk el helyünkön maradva, és hódolva imádkozzunk. Felséges Urunk, győztes királyunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy üres a sírod. Köszönjük, hogy megállsz itt is lélekben közöttünk, és mi kegyelmed, lelked, ígéd által láthatunk téged, ahogyan ott és akkor Mária is megláthatott, bár ő testileg, mi pedig lelkileg, de lehet valós találkozásunk nekünk is veled, mert élsz, mert elmentél az Atyához, de elküldted lelkedet, és lelked által elevenné teszed számunkra a jelenlétedet, és mi ma élő emberek is élő módon találkozhatunk veled, megváltónkkal, szabadítónkkal, könnyeket letörlő, szerető Úrral. Kérünk téged, hogy áld meg most a mi figyelmünket, áld meg a mi együttlétünket, Isten tiszteletünket, és kérünk téged, hogy nehogy szó nélkül bennünket, hagyj legyen egészen személyessé az, amit hallunk, hagyj legyen nekünk szóló, rólunk szóló, bennünket érintő, és bennünket megújító szóvá. Könyörülj kérünk, hogy az emberi szavakon túl a te ígéd, a te hangod, a te szavad hangozzék el. Pecsételd el kérünk, a te hallható ígéddel és látható ígéddel most az életünket, és erősíts meg bennünket a hitben, a reménységben, a szeretetben. Hagy tudjunk hozzád tartozóként, téged követőként, és téged ebben a világban megvallóként élni. Kérünk, légy így velünk, és a te jelenléted valóságával ajándékozz meg mindnyájunkat. Amen. Készüljünk együtt az ige hallgatására, és énekeljük a 209. dicséretünket. A 209. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Gyertek, hallgassátok meg, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, s amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetem számotokra. Írva található ez a már olvasott szakaszban a János írása szerinti örömhír 20. fejezetében, a 15-től a 17. versig terjedő részben a következőképpen. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Foglaljunk helyet. Szeretett ünnepet ünneplő gyülekezet, a feltámadás napja, az örömhír és az örömnapja, a feltámadott Úr Jézus Krisztusban való örvendezésnek az ideje. És ahogyan elolvastuk, talán közösen együtt is ma reggel az újszövetségi ige szakaszt, hogy a megdöbbentő látni, hogy ebben a szakaszban éppen nem az öröm, hanem a könnyek jelennek meg egy asszonynak az életében, aki sír ott a sírboltnál, és akit kétszer is megkérdeznek, miért sírsz? Ünnepet ünnepelve vajon lehet-e ilyen állapota az életünknek? Miért sírsz az ünnepen, mikor örülnöd lehetne, mikor örülnöd kellene? Hogy van magyarázata ennek, egészen biztos, hiszen ez a történet leírja ezt, és ha most belegondolunk abba, hogy egy ilyen asszony, egy könnyekkel küzdő asszony az első szem és fültanú, akkor nagyon megdöbbentő ennek a felismerése, azt gondolom talán többünknek is. Miért pont ő? Miért egy asszony? Majd az ige hirdetés közben utalok még vissza erre, hogy vajon mit is jelenthet ez számunkra, vagy miért is fontos ez nekünk, de nézzük most meg valóban az első szem és fültanút, hiszen ő az egyértelműen, aki először találkozik az élő, feltámadott Jézus Krisztussal. És ezt látjuk itt most kirajzolva János, a szeretett tanítvány lélek általi leírásában, a János írása szerinti örömhírben. Magdalai Mária ő, aki teljes ördögi megkötözöttségből nyert szabadítást az Úr Jézus Krisztus által. Azt olvassuk róla az evangéliumi leírásokban, hogy ezt a szabadítást átélve követte Jézust, vele maradt, és mindennel, amilyen volt, kész volt szolgálni őt, konkrét, bizonyára kétkezi dolgokkal, de anyagi dolgokkal is, amilyen csak volt, mindent rendelkezésére bocsátott, és az ő ragaszkodása, az ő hálája Jézus iránt abban is megmutatkozott, hogy végigment vele az úton, követte őt a tanítványai seregében, és megdöbbentő látni ezt a Máriát, aki úgy megy Jézus követésében, hogy a legnehezebb pillanatokban, a legmélyebb történésekben is jelen van. Ő az egyik, aki ott van a keresztnél, mert még oda is elmegy Jézushoz. Majd amikor eljön Arimátiai József és Nikodémus,
hogy eltemessék, ott van, tanúja a temetésének, annak a kicsiny közösségnek egy tagja, akik ott jelen lehettek a temetésre, mert Jézusnak nem volt nagy temetése, de ő az egyik, aki ott volt, aki tudta, hova helyezték. És figyeljétek, most is úgy kerül elő, mint aki mindenkit megelőzően, kora hajnalban, még akkor, amikor este van, leírja János így, oda megy a sírhoz, mindenkit megelőzően. Mert ennyire ott van a szívében ragaszkodás, ennyiben ott van a szívében a fájdalom, amit nem tud feldolgozni, a gyász, amit azokban a cselekedetekben próbál vinni, ami ekkor következne, hogy Jézus ott a sírnál, ha lehet, valami módon majd meglátogassa, és talán valamit tegyen is érte. Miközben tudja, hogy lezárták a sírt, miközben tudja, hogy a lezárt síron bejutni egyedül nem lehet, olyan megdöbbentő látni ennek az asszonynak a mozdulásait, mégis ott van, kora hajnalban, még sötétedéskor, és oda megy a sírhoz, és ott van Jézus sírjánál. És amikor megérkezik, azt olvassuk, látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Látta a nyitott sírt. Micsoda megdöbbenése lehetett ez? Ki járt ott, aki előkészítette, vagy nem is, azt, amit ő akar, hogy bejusson, hogy oda menjen? Minden esetre ott van a nyitott sír, és ő látja. És ha figyeltétek ennek a történetnek a keretét, akkor olyan megrázó olvasni, hogy az üres sírt látva így érkezik meg, és amikor végül elmegy ettől a sírtól, úgy megy el, hogy azt olvassuk, hírul adta a tanítványoknak, hogy látta. Nem az üres sírt, az Urat, aki feltámadt. Az élő Jézus Krisztust. Ez az asszony, oda menve a sírhoz, látta az üres sírt, majd látta a feltámadott Urat. Milyen hatalmas, milyen lélegzet elállító folyamat megy itt végbe. És ha most egy picit részletesen figyeljük, majd felfedezhetünk benne sok-sok mindent, ami mindünket is érint, ami mélyen elgondolkozhat. A sírhoz menve egészen másként lát, és a sírtól jöve is egészen másként. Ő az első, aki találkozik nem csak a megdöbbentő dolgok sorozatával, hanem magával a feltámadott Jézus Krisztussal is. És hogy miért ő az első? Talán azért is, hogy ne állítsunk fel magunkban szerintünk való sorrendeket, hanem csodálkozzunk rá Isten különös és minden képzeletet felülmúló terveire és döntéseire. Ha magunk gondolnánk végig, ki lehetne talán az első tanú, nem biztos, hogy ő rá gondolnánk. Istennek mégis kedves volt, hogy ő volt az első tanú, és nem a tanítványok egyike, hanem ő, akinek először megjelentette magát Jézus. És olyan jó erre belegondolva, ebből azt is végig gondolni a saját életünkre, hogy valóban nem kell nekünk sorrendeket állítani, hogy vajon kinek, hogyan, vagy miképpen lenne jó, vagy gondoljuk, hogy kellene találkozni Jézussal. Olyan jó, hogy ma is lehet meglepetés. Olyan jó is, hogy ma is lehet olyan történés, amiben nem a szerint történnek a dolgok, ahogy mi azt elképzelnénk, ahogyan mi azt szeretnénk, hanem úgy, ahogyan Isten ezt tervezi, különös és minden képzeletünket felmúló módon, felülmúló módon. Ez ma is történhet, ne legyünk szűklátókörűek, mert az élő Jézus Krisztussal való találkozás nem a mi elképzeléseink szerint megy végbe. Ez mindig az ő személyes, mindig az ő szabad, mindig az ő szuverén döntésében rejlik. És talán nem is gondolod, nem is gondolom, hogy kinek jelenti meg magát Jézus. És talán akire úgy gondolod, de jó lenne, ott még nem most jött el az ideje. Ez Isten kezében van. Itt is így látjuk. Jézus döntése ez. Jézus úgy döntött, hogy neki mutatja meg először magát. Nem volt ő külön másoknál. Nem erénye, hanem megajándékozottsága volt nagyon gazdag és mély ennek az asszonynak. Az Úr Jézus Krisztus által megtapasztalt szabadítás rendkívüli életváltozást hozott számára. Márk az örömhír leírásában így foglalja össze, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Fölfogni sem tudjuk talán ezeket a világosan és egyszerűen megfogalmazott szavakat, és legfőképpen magát, a valóságot. 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus. Milyen állapotban lehetett ez az asszony a Jézussal való találkozást megelőzően? Milyen pokoli élete lehetett a szó teljes és valós értelmében? Milyen pokoli erők rángatták, irányították, tartották fogva, kényszerítették mindarra, amit nem is akart tenni? Micsoda erők ezek, amelyek tönkre teszik az életet, amelyek megfojtják az embert. Ebben az életben élt ez az asszony. Lehet, hogy körülményei, ahogyan tudjuk a származásáról, jók voltak emberileg. Lehet, hogy a lehetőségei adottak voltak anyagilag. Lehet, hogy rendben volt a családi háttér. De maga az az állapot, amit jelentett az ördögi megkötözöttség, az ördög általi fogság, az kibeszélhetetlen fájdalommal, nyomorúsággal, kényszerekkel járt együtt. Miért jött Jézus? Hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, a foglyokat, kihozza az ördög csapdájából, fogságából az embert, és vele is ez történt. Jézus Krisztusra találkozva ez az asszony szabaddá lett az ördögi megkötözöttségből. Gondoljátok el, hogy milyen életváltozás ment végbe benne. Fogságból szabadság. Pokoli erők helyett a menny levegője. Gondoljatok vele, milyen ragaszkodás, milyen hála jelent meg a szívében az iránt, a Jézus iránt, aki szabaddá tette. Talán mondanánk így ma látványosan, de nem ez a lényeg, hanem lélek szerint, szív szerint, belsőleg szabaddá lett. És ez a szabadsága oda kötötte Jézushoz, a szabadítóhoz. Mert ez így van, testvérek, ma is. Akit Jézus Krisztus megszabadít, aki átéli a megkötözöttségeiből, a félelmeiből, a kényszereiből, azokból a dolgokból való szabadulást, amik felett nincs uralma, egyszer csak, hogy szabaddá válik, annak valóban a szíve, az élete oda kötődik mindenestől az ő szabadítójához, Jézus Krisztushoz. És valóban ez a hála, ez a ragaszkodás kifejeződött mindenben Jézus iránt. Nem tudta elképzelni sem, hogy elveszítheti az ő urát. Nem tudta elképzelni, hogy el kell engednie az ő urát. És talán már értitek mélyebben az állapotot itt a sírnál, hogy miért sírt. Vesztesnek érezte magát. Elveszítette az urát. Testvérek, ezen a ponton is jó, ha végig gondoljuk, és ezen az ünnepen is felmérjük önmagunkat, vajon milyen az a szabadítás, az a szabadság, amire minket Jézus Krisztus megszabadított. Visszaemlékszel rá, amikor leestek a válladról a terhek, amikor felszabadult a szíved, amikor Jézus Krisztusban valóban átélted a szabadságot? És vajon milyen a te ragaszkodásod hozzá? Vállalod érte a terheket is? Vállalod érte a fájdalmat is? Vajon milyen hálás a szíved Jézus iránt? Milyen vágy van benned ott lenni, ahol ő van? Milyen vágy van benned követni őt, bárhová megy? Átadni mindent, amit csak van. Kifejezni a szeretetedet, a háládat, a ragaszkodásodat iránta, hiszen mindened ő, aki szabaddá tett téged. És miközben látjuk, vagy érzékelünk valamit abból, amit Mária Magdolna, a magdalai Mária átélt, közben azt is látnunk kell ebben a jelenetben, hogy a könnyei bár érthetőek, még sincsenek helyén. És nehéz ezzel szembenézni, mert egy síró asszonyt nem kritizálnunk kell, hanem segíteni, megérteni. Egy síró asszony mellé oda kell állni. Valóban meg is történik ez. Mégis, ahogyan a történetet egészében látjuk, érzékeljük, hogy ez az asszony abban az állapotában, amiben van, abban kiigazításra szorul. Abban az állapotában kimozdításra szorul. Mert szüksége van arra, hogy ne csak a múltba révedezzen, ne csak a veszteség fájdalmát lássa, hanem arra is szüksége van, hogy lássa a jövőt, Jézust, a feltámadottat, a megdicsőült urat, másként, mint valaha addig. Hogy fölismerje, hogy Jézus Krisztus ott és akkor, mint feltámadott jelenik meg számára, és ez örökre szóló reményt, élő reményt gyújthat a szívébe. Szüksége van arra, hogy az Úr Jézus Krisztussal való találkozáson át gyógyuljon a látása, a lelki és a fizikai látása egyaránt. És testvérem, mi sem vagyunk másként. Nekünk is szükségünk van arra, ami vele is történt. Neked is, nekem is újra és újra szükségünk van arra, hogy találkozzunk az élő Jézus Krisztussal, az ő gyógyító jelenlétében átértékelődjön, átformálódjon az, amit látunk, amit érzünk, amit gondolunk, ami az állapotunkat éppen most meghatározza, hogy felismerve őt benne egészen másként lássunk, és egészen másként járjunk. Mert nem csak menni kell a sírhoz, ahogyan őt vitte a szíve, aztán rácsodálkozni az üres sírra, majd elfutni, elmenni a tanítványokhoz, beszélni a tanítványokkal, majd miután a tanítványok elmennek, ott maradni, behajolni a sírba, és még csak nem arra van szüksége, hogy találkozzon küldöttekkel önmagában, hanem arra van szüksége, hogy találkozzon Jézussal, és hallja az ő szavát. Figyeljétek meg, ide vezet el az útja, ez a hosszú út, és drámai ez a leírás, és szeretnék egy kicsit a részleteiben segítve végig menni veletek, hogy lássátok, érzékeljétek, hogy milyen utat jár be ez az asszony, miközben nagyon izgalmas ez a leírás, hogy hogy megy oda, hogy megy el onnan, hogy megy vissza, hogy marad ott, és aztán hogy tér újra vissza, éppen oda, ahol már járt, de már másként, de már egészen másként, mint először. Amikor látja az elhengerített követ, mi történik? Nagyon megindított engem. Nem az viszi tovább, ami tulajdonképpen talán a célja volt, hogy bemenne a sírba, bejusson, és Jézust valami módon szeretetével, könnyeivel öntözve, és akár bebalzsanozza újra vagy igazán. Nem megy be a sírba. Látja az üres sírt, megdöbbenti, és ez a megdöbbentő esemény mit indít el? hogy mondjam, most így elindítja a képzeletét. Vagy fokozza tovább azt, amit gondolt eddig. Elindul a képzelgése. Elindul a gondolkodása, és mi történik? Mozgósítja őt az, amit képzel. Elmegy Péterhez és Jánoshoz, visszaszalad a tanítványokhoz, és elmondja nekik, mit? Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Hát hogy, honnan gondolta ő ezt? Miért ezt gondolta? Elvitték, és nem tudjuk hova. Meg se nézte, hogy ott van-e. Nem is gondolja, hogy mi történt, vagy történhetett igazán. Van egy gondolata, egy elképzelése, amely köti őt. Elvitték, és nem tudjuk hová. Ez a gondolat ivódik be a lelkébe. Be sem néz, rögtön értelmez. Egy dologra tud gondolni csupán, kétségbe esettem. Elvitték ismeretlenek, ismeretlen helyre az Urat. Miért szomorú ez? Azért, testvéreim, mert a saját érzései, a saját gondolatai kiverik szívéből Jézus szavait, kijelentéseit. Megrázó ezt látni a feltámadási történetekben. Húsvér emberi életekről van szó, olyanokról, mint mi. Hogy a feltámadás történeteiben szereplők Jézuson túl egyike sem feltételezi, gondolja, reméli, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Fel kell támadnia a harmadik napon. Ezt Jézus háromszor elmondta. A tanítványainak világosan, egyértelműen, helyre igazítva azt is, amikor Péter meg akarja állítani. És bizonyára hallotta ezt. Ez a Magdalai Mária is, aki egészen a keresztig, a sírig elment. Eszébe sem jut, hogy Jézus Krisztus sírja azért nyílt meg, mert nincs ott, mert feltámadt. Valaki elvitte, és nem tudjuk ki, és nem tudjuk hová. De ne ítéljünk gyorsan felette. Testvérem, nem vagy te is így, meg én is így? Hogy hallok valamit, tudok valamit, amit Jézus elmondott nekem, valamit, amit az igébe kijelentett, és jön egy helyzet, és nem tudok más tenni, mint értelmezni, azonnal gondolatok születnek bennem úgy, hogy kiverik a szívemből, amit Jézus mondott róla. Kiverik a szívemből a gondolatai Istennek a saját gondolataim. A saját értelmezéseim, a saját képzelgéseim. Ahelyett, hogy ráállnék, rátámaszkodnék, arra gondolnék, elcsendesednék, amit Isten mondott az ő szavában. És megdöbbentő az is, hogy amikor elmegy, és elmondja a maga látását a tanítványoknak. A tanítványok megérkeznek, olvastuk, futnak, versenyt futnak, egyikük előbb, a fiatalabb előbb ér oda. Bemegy, majd a másik is. És azt olvassuk, hogy végül is, bár nem értik még, de látják, hogy nincs ott, sőt, logikusnak tűnik mindaz, hogy ő nem egy sírrablás áldozata, mert akkor vitték volna a lepleket, meg a kendőt is, össze van göngyölítve a kendő, a leplek le vannak téve. Itt valami nagy szabadulás történik. És a sír sem azért van nyitva, mert Jézusnak ki kellett nyitni, nekik van kinyitva a sír, hogy be tudjanak menni. Jézusnak nem volt akadálya feltámadásakor kijönni a sírból, de ő nekik akadály lett volna bejutni a sírba. Hát még a sír is nyitva van. És elmennek, ott hagyják, és még ez sem győzi meg Máriát. Megdöbbentő olvasni róluk. Nem mondják el hírnöknek, Máriának, amit átéltek, hanem hazatérnek. Én olyan drámainak látom ezt részleteiben is, hogy néha, ahogyan készültem, meg-meg álltam, és úgy elgondolkoztam, hogy hát hogy történhet ez egyáltalán. Mária a hírnök, aki hírul adja, hogy megnyílt a sír, erre elindul Péter és János, majd átélnek valamit ott, értelmeznek és hazatérnek, anélkül, hogy egy szót szólnának ennek az asszonynak. Nézd, ezt láttuk, ezt gondoljuk, ez alapján gondolunk tovább. Fogják, hazatérnek. Mi történik itt? A visszatérő Mária, aki újra visszajön a sírhoz, akár velük, akár utánuk, ott marad egyedül. Az érzéseivel, a fájdalmaival, az értetlenségeivel, a kérdéseivel, és az általa vélt, képzelt valósággal. Elvitték, és nem tudjuk, hova tették. És ezt nem józanítják, ezt nem korrigálják a tanítványok. Hát mondhatom így, testvéreim, hogy ezek a tanítványok nem vizsgáznak jelesre. Hát egy szót nem tudnak szólni ennek az asszonynak. Hogy ne gondold már azt, amit mondtál, hogy elvitték valahova, ahova nem tudjuk, mert ez nem logikus, amit mondasz. Itt valami más történt. Nem értjük talán, de nem az van, amit gondolsz. Nem mondanak egy szót se. Ott hagyják. Egyedül hagyják. A saját gondolataiban. A saját állapotában. Vajon miért? Miért történik ez? Lehet, hogy tudnánk mentegetni őket, mint hogy néha magunkat is mentegetjük, hogy miért nem állunk egymás mellé, miért nem osztjuk meg azt, amit tudunk, miért nem mondjuk el a másiknak, akit láttunk, hogy milyen kétségbe van esve. Nem tudom, hogy van-e magyarázatunk rá, minden esetre érdemes elhalkulni, elcsendesedni és elgondolkozni, ahogy nekem is meg kellett magam felett, talán minnyájunknak. Miért vagyunk ilyenek? Látunk valakit a maga képzetében, a maga állapotában, könnyek között és fájdalmak között, és ott hagyjuk. Magára hagyjuk. Még csak nem is állunk mellé. Még csak nem is erősítjük meg őt. Még csak nem is mondunk valami mást egy kicsit, mint amit ő gondol. Ott hagyjuk egyedül. Miért? Mert legtöbbször magunkkal vagyunk elfoglalva. A magunk átéléseivel, a magunk tapasztalataival, a magunk felismeréseivel vagy kérdéseivel. És észre se vesszük a magunk mellett élő másikat, akinek lehet, hogy mélyebbek, vagy éppen fontosabbak a kérdései a mieinknél. És bár nem általánosítani akarok, de mégis kimondom szomorúan, mert tapasztalva látom ezt, bizony mi férfiak tudunk. Talán mi férfiak különösen is tudunk ilyen figyelmetlenek lenni. Ott van valaki, aki sír. Nem értjük. És aztán inkább ott hagyjuk. De úgyse tudunk neki mit mondani. Így van? Kérdés ez, vagy kijelentés? Történik ilyen? Mindenki maga tudja ezt a maga életében vizsgálni. Itt megtörtént. Ott marad ez az asszony egyedül. És figyeljétek meg, ennek az asszonynak az életében a tovább lépéshez nem járulnak hozzá emberek, mert emberileg egyedül marad, emberileg ott van a maga könnyeivel, mert azok nem múlnak el, mert sír újra, sír folyamatosan. És aztán az, hogy ő mégis ott nem áll meg a sírnál, vagy nem megy el most másokhoz, emberekhez elmondani, hogy ez van, és így gondolom, hanem behajol a sírba, ez a lélek munkája. Ez az Isten lelkének a munkája. Hogy Máriát tovább viszi, tovább indítja Isten lelke, behajol a sírba, és újra lát. Figyeltétek? Újra lát. Mit lát? Kit lát? Két angyalt. Egyiket fej, másikat láb felől. Fehér ruhába öltözött küldötteket lát. Megdöbbentő. Ott a sírban nem Jézus van, hanem két angyal. És az angyalok nem csak ott ülnek, hanem Isten mellé rendelte Máriának ezt a két angyalt, hogy ne maradjon egyedül. Bár emberileg egyedül van, de Isten küldötteket küld, hogy ne legyen egyedül. És megszólítják, miért sírsz? Ők teszik fel először a kérdést, és kezdik el a szívét hangolni. Miért sírsz? És figyeljétek meg, az asszony válaszol, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Megrázó. Ugyanazt mondja, mint amit legelőször elmondott az embereknek, Péternek és Jánosnak. Elvitték. Nem tud tovább lépni. Önmagán nem tud túllépni. Nem tud kiszakadni a saját elképzeléseiből. Angyalokat lát, testvéreim. Nem tudom, te hogy lennél vele, ha látnál két angyalt. Mit gondolnál? De lehet, hogy hirtelen meghőkölve azt mondanád, hú, azért ez mégsem semmi. Talán itt valami mégis történik, valami nagyobb, valami más, mint amit gondolok. Nem. Ő ugyanazt mondja két angyal jelenlétében, két angyal kérdésére is. Elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Nem tud kilépni magából Mária. Ez reménytelennek tűnik, de vigasztaló is. Te is így vagy, és én is. Nem tudunk kilépni a saját értelmezéseinkből, a saját gondolatainkból. Ezt csak Isten tudja az életedben, az életemben, pont a feltámadott élő Úron keresztül megváltoztatni. Mert külső erő kell ehhez. Mert mi bele vagyunk ebbe szorulva. Háromszor ugyanezt mondja, majd figyeljétek meg, még egyszer idézem. Ugyanezt mondja, ugyanerre utal Mária. Nem csak embereknek, nem csak az angyaloknak, még Jézusnak is. És ez tükrözi, hogy ő magából kilépni nem tud. Nem képes erre. Ott van a két angyal, és aztán figyeljétek, kifordul a sírból. Azt olvastuk, hogy megfordult. És amikor megfordul, mit olvasunk? Látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Pedig, na ez aztán nagy fordulat lehetne. Eddig Péterrel, Jánossal találkozott olyanok, amilyenek. A két angyallal találkozott, ők is olyanok, amilyenek. Egyik sem változtatta meg Máriát. Na de itt van Jézus, hát ő majd megváltoztatja. Találkozik vele, megfordul, és ott áll vele szembe Jézus. És azt olvassuk, látta, de nem ismerte fel. Tudjátok miért? Mert ez még mindig Mária fordulata volt. Bement a sírba, aztán visszafordult. Aztán megint visszafordul, és aztán megint visszafordul. Bocsánat, forog így és úgy Mária, de ez az ő fordulata. Ez még nem az isteni fordulat, amiben ő megváltozhat. Ott áll az üres sír, és ott áll Jézus láttán, és nem ismeri fel. Ez ma is így van, testvérek. Üres a sír. Jézus él. Jézus megmutatkozik. Jézus az ő jelenlétében jelen van, és az emberek nem látják. Nem értik. Nem találkoznak vele. És mihoz fordulatot? Az, amit mondtam az elején, vagy amit most is mondok újra, a fordulatot egyedül a feltámadott élő Jézus Krisztus hozza. Ő maga, aki nem hagyja ennyiben Máriát, nem hagyja szó nélkül azt, ami történik. Mert meddig jutnak Mária gondolatai, még Jézussal kapcsolatban is? Hogy ő a kertész. És figyeljétek, amikor Jézus megszólítja, azt, hogy miért sírsz, kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész azért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Ugyanazt mondja harmadszor is. Jézusnak, mintha ő kertész lenne. Uram, ha te voltál, aki elvitted, légy szíves, mondd meg, én elhozom. Irreális. Irreális gondolatok, irreális szándékok, látszik egy asszonynak a megindultsága, a megrendültsége, de ez a beszűkült állapota is nem tud túllátni magán. És hol a fordulat? Ezt olvassuk, Jézus néven szólította, Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuné, mester. Itt jön a fordulat. Siralmas állapotát, a gondolatait, elképzeléseit, szándékait, érzéseit, Jézus jelenléte, az élő, feltámadott Jézus Krisztus szavai teszik helyre. Figyeljétek meg! Jézus Krisztus jelenléte és szavai teszik helyre ennek az asszonynak ezt a síralmas állapotát, érzéseit, gondolatait, elképzeléseit, szándékait. Mi történik itt? Miközben Mária fordul így és úgy, befelé a sírba, kifelé a sírból, visszafordulva, vagy megint visszafordulva, ezt látjuk itt leírva, ennyire részletesen, eközben Jézus mozdíthatatlanul, töretlenül, gyógyító szeretettel áll meg ott, és szólítja meg, mert figyeljétek, ezt olvastam, Jézus így szólt hozzá, majd ezt Jézus néven szólította, és végül így Jézus ezt mondta neki. Azért csodálatos ez háromszor is, mint ahogyan ő háromszor ugyanazt mondja, Jézus Krisztus mivel fordítja meg ezt az asszonyt, mivel fordítja maga felé, mivel ébreszti fel, mivel újítja meg, gyógyítja meg, szavával, amelyen megszólítja, amelyen néven nevezi, és amelyen küldetést ad neki. A szava gyógyítja meg ezt az asszonyt. Ebből az állapotából, a gyászából, a félelméből, a kétségeiből, a képtelen gondolataiból. Jézus szava, és ez azért örömhír neked ma, és nekem ma, drága testvérem, mert Jézus ma is itt van, és Jézus ma is szól, és nem Jézus jelenésére, hanem Jézus szavára van szükségünk lélek általi jelenésében, hogy ő megszólítson téged, néven nevezzen, mint a jó pásztor a juhait, és a juhai hallják a hangját, és ha hallják a hangát, akkor kimondják Uram és Istenem, és akkor Jézus azt mondja, ne sírj, itt vagyok. És amikor Mária ebben a helyzetében föloldódva felismeri, hogy ő a mester, mit akar? Át akarja ölelni, vissza akarja tartani, és Jézus azt mondja, ne tarts vissza. Ezt mondja ez az eredeti kifejezés itt. Ne fogd meg, ne érints meg. Miért? Hát nem lehetett Jézust megérinteni, dehogy nem. Ezen az estén még a tanítványok is megérinthették. Mit jelentett ez, hogy ne érints? Ne tarts vissza. Nem ugyanaz vagyok, aki voltam. Nem tudsz itt tartani testben. Én nem leszek itt veled többé. Engedj el, az én atyámhoz megyek. De ne félj. Ne félj. Én veled vagyok. Veled leszek. Lelkem által, ahogyan ígértem. Ne tarts vissza engem. Elmegyek, és te is menj el. Menj el. Engedj el engem. Engedd el az elképzeléseidet. Menj el a tanítványokhoz másként, mint először. És ne azt mondd, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették, hanem mondd el nekik, hogy tudom, hogy itt van az Úr. Föltámadt, és megy az atyához. A helyre, ahol majd helyet készít nekünk is. Mondd és menj. És Mária itt gyógyul meg. Itt fordul meg. Jézus szavaiban, néven szólító, rá feladatot bízó szavaiban. Küldetést kap. Menj, és hirdesd, mondd el. És azt olvassuk, elment Mária Magdolna. A magdalai Mária. És hírlotta a tanítványunknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Milyen csodálatos látni ezt. Lehet elengedni így, miközben megnyerni egészen. Lehet elengedni az elképzeléseimet és helyébe Isten tervét, gondolatait venni. És milyen csodálatos küldetést kapni Jézustól, és betölteni ezt, amikor először ment a tanítványokhoz, a saját gondolatait vitte. Most Jézus szavait és Jézus gondolatait viszi. Micsoda különbség? Maga választotta út, Jézus által kijelölt út. És lehet a tiéd is, az enyém is. Mert él a feltámadott Jézus Krisztus. És a magad gondolatai szerint élhetnél, de ne élj így. Élj az ő gondolatai szerint. Ne a magad elképzeléseit hordozd, ami könnyekig visz, ami a te életedet ilyen állapotra hozza, hanem engedd el, és engedd át az életedet az ő gondolatainak. És be fogja tölteni örömmel és hálával, mert van öröm valóban húsvét hajnalán. Jézus Krisztusban, aki letöröl a szemedről minden könnyed. Miért sírsz? Ne sírj! Jézus él, Jézus szól, Jézus szeret, Jézus győzött, Jézusé a hatalom, és ezzel a hatalommal téged is felruház, és kiküld, menj, és mondd el, hogy láttad őt, és mondd el, mit mondott neked. Ez a mi küldetésünk, ez a mi életünk csodálatos öröme, reménye. Erre hívott el, ebben akar megújítani. És ebben mutatott példát egy törékeny, könnyekkel küzdő asszony életén keresztül, akit nem ő maga, még csak nem is a tanítványok, nem is az angyalok változtattak meg, hanem az élő, feltámadott, vele találkozó Jézus. Ő ma is itt van, és ma is találkozhatsz vele. Ő ma is szól, néven nevez, és küldetést ad. Töltsd be, éld meg, örömmel és hálával, húsvéti emberként. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy leírattad Magdalai Mária történetét, és köszönjük, hogy rajta keresztül bemutattad azt az utat, azt a változást, ami végbe mehet egy ember életében, ha találkozik az élő, feltámadott Jézus Krisztussal. Urunk, mi is arra vágyunk, arra kérünk, lelked által vidd végbe a mi életünkben is ezt a változást, hogy a könnyek gyászos völgyéből tudjunk örvendező emberekként Jézusban bízva, őt látva és az ő küldetésébe járva szolgálni neked. Kérjük lelkedet, megújító hatalmadat, vidd ezt végbe bennünk, hogy tudjunk önmagunkon túllátni, saját gondolatainkat, elképzeléseinket elengedni, értelmezéseinktől szabaddá válni, hogy nyitottá váljunk arra, aki vagy, amit te tettél, amit te tervezel velünk, és amiben bennünket is részeltetni akarsz. Áld meg így kérünk az életünket, adj nekünk valóban húsvéti örömöt, és adj áldást, hogy téged szolgálva, téged dicsőítve, sokak életéhez elvihessük az örömhírt. Kérjük, hallgass meg minket Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalmod? Halál, hol a te fullánkod? Hál' legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő él, mi is élni fogunk. Amen.